Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Családfa című műsorunk következő adásában. Szokás szerint a műsor állandó szakértője ma is Sül Tamás.
Szeretettel üdvözlök mindenkit.
És én pedig a műsorvezető vagyok, Berta Péter. Kedves Tamás, mi lesz a mai témánk?
Ma az apai szerepet járnánk körül. Megnéznénk, hogy mit jelent apának lenni, illetve hogy annyira automatikus-e, hogy valakinek, ha gyermeke születik, akkor már is apa-e.
Elég komoly fába vágjuk ismét a fejszénket, azt hiszem az apaság témája, mint olyan, nem kicsi, és nagyon sok mindenről kell beszélgetnünk. Kicsit nézzük meg, milyen egy jó édesapa?
Javaslom, hogy ezt mindenki saját magának is tegye föl, ezt a kérdést, hogy milyen a jó édesapa, és ezt olyan szándékkal teszem, hogy mindenki a saját szüleire, saját édesapjára gondolhat, és ebből indulhat ki, hogy na vajon én, mint gyermek, hogy vagyok ezzel? Milyen volt az édesapám, vagy milyen az édesapám? Egy követendő példát kaptam-e, vagy azt éltem meg, hogy adott esetben nincs édesapám, vagy van, de mégsem jelenlévő, vagy nehéz édesapával együtt lenni, vagy ennek az ellenkezője, hogy milyen jó, hogy volt édesapám, milyen jó, hogy van édesapám, és mennyi sok időt töltöttem vele, sok mindenre megtanított, tulajdonképpen jelen volt olyan lelkiséggel, hogy az számomra biztonságot adott. Ha ezt személyesen vesszük, és abból indulunk ki, hogy ki ezt hogyan élte meg személyesen, akkor úgy gondolom, nem muszáj valami általánosságot megfogalmazni, hanem mindenki saját szempontjából közel kerül ehhez a témához, hogy milyen egy jó édesapa.
Az apa, mint téma, vagy mint személy az ember életében nagyon fontos, ez is bizonyítja az, hogy mindenkinek van egy képe, akár a saját édesapjáról, vagy ha valami miatt nem volt jelen, vagy nem úgy, akkor kialakít egy ideális apa képet magának. Valamint nálunk férfiaknál remélhetőleg előbb-utóbb az ember valahogy apa szerepbe kerül, még ha akár nem is fizikai apaként. Sokszor abból dolgozunk, amit kaptunk, vagy amit hoztunk magunkkal. Ezt te hogy látod?
Az, hogy jelen van-e az édesapa, vagy nincs, mind a kettő nagyon nagy szerepet játszik. Ez azt jelenti, hogy ha veszek például egy könyvet, és valaki megkérdezi tőlem, hogy olvastad-e ezt a könyvet. Vannak olyan könyvek, amelyek, ha elolvasom, akkor az nagyon nagy befolyást gyakorol az életemre, ha nem, akkor nagy hiányt élek meg. De vannak olyan könyvek is, amit ha olvastam, akkor az se befolyásol annyira az életemet, és hogyha nem olvastam, az sem. Tehát az apa az olyan könyv, amelyet ha olvastunk, akkor bizonyára egész életünket nagyban befolyásolja, ha pedig nem volt lehetőségünk olvasni, akkor az is nagy befolyással bír. Talán ennyit csak a fontosságához, hogy elengedhetetlen, és az az egyik dolog, hogy mit él meg ezt az hiányt vagy a jelenlétet, a másik az hogyan, hogy milyen volt a jelenlévő, vagy milyen a jelenlévő édesapa. Azt kell tudatosítanunk, hogy mi az, amit betölt egy édesapa, ha jelen van. Betölti azt a környezetet a személyiségével oly mód, hogy védő szerepet sugározhat magában, tehát védi és vezeti azt, aki rá van bízva. Egyházi körökben össze szoktuk kötni az apai szerepet, ugye a mennyei atyának a szerepével, és ott a teremtés jön előtérbe, tehát az apa az, aki teremt. Azt szoktuk mondani, hogy megteremti a mindennapi dolgokhoz való dolgokat, tehát ugye a szükség beteremti a szükségleteket, dolgozik, tehát lényegében valamit létrehoz, és ezek a szerepek, a védő, a teremtő szerepek úgy hozzátartoznak ehhez a szerephez, hogy ha jelen van, akkor ez motiváló erővel bír arra, aki ott van, és ezeket a szálakat érinti meg.
Ha már itt tartunk a szerepeknél, kicsit bonyolítja a képet az apával kapcsolatban az, hogy még az anyánál ugye egyértelmű, hogy anya nélkül nincs utódlás, ahogy a rómaiak is mondják, mater certa, tehát az anya biztos. Tehát az ad egyfajta biológiai kapcsolatot meg az életünk első korában, gyakorlatilag függünk az édesanyánktól, ő táplál, benne növekszünk. Ugyan olyan fontos, azt hiszem a modern pszichológia is bizonyítja, hogy az apa szerepe a saját helyzetünket a világban, főleg férfiként, de akár nőként is, ugye az apa pontjával is meg kell, hogy határozzuk. Tehát még egy pontunk van, addig nem látunk világosan, tehát az apa a másik pont, meg ugye aztán ő vezet be valahol szintén az életben, meg van egy másfajta szerepe, mint az anyárok, de szintén ugyanolyan fontos, hogy milyennek esetleg még a sajátossága az apa szerepének, mint olyannak az életünkben.
Hát ez az a terület, amikor meghatározó a apai jelenléte annak ellenére, hogy valóban közelebb áll egy anya, tehát fizikailag a alakulandó életnek, tehát a magzatnak, ami benne van, tehát az, hogy az anya hordja ki a magzatot, és nem az apa, ez hozza magával, hogy az apa messzebb van a gyermektől. És ez az a terület, amit ha nézünk, akkor itt kezdődik tulajdonképpen a nagy kérdésnek a megválaszolása, hogy akkor is már apa vagyok-e, amikor még nem látom a gyermekemet, illetve még nem is tapintom, nem észlelem, hanem benne van a másik emberben. Amit a lélektan kutat, az, hogy milyen hatással van már az édesapa akkor, amikor magzati formában van az élet. Onnan közelíthetnénk meg ezt a kérdést, hogy megszoktuk gyakrabban nevezni azt, hogy anyai ösztön. Tehát felébred anyában az ösztön, és ezzel együtt elindulnak olyan folyamatok egy nőben, hogy előkészíti önmagát arra, hogy fogadni tudja a gyermeket, meg tudja őt szülni, és hogy aztán táplálni tudja. Na most, hogy van ezzel az apai ösztön? Van-e apai ösztön? Mert ez egy lényeges dolog. Ha van apai ösztön, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy nem minden férfihez áll közel ez az apai ösztön, illetve hogy mélyebben van elásva benne. Úgy tudnám ezt képletesen mondani. Amíg a nőben, illetve egy kismamában, egy várandós nőben vannak olyan impulzusok, amik elindítják az anyai ösztönt, tehát az, hogy megérzi a saját testében, hogy mozog a baba, vele ébred, vele mozog, észleli őt, sokkal hamarabb elkezd beszélni hozzá, mert észleli. Még mindig nem látja, de észleli. És amikor megszületik, akkor is olyan impulzusokat kap egy nő, hogy észleli azt, hogy ott van, és aztán elindul az etetési folyamat, hogyha az anyatejében indul és eteti. Tehát ezek mind olyan impulzusok, amikre azt állapíthatjuk meg, hogy elindul az anyai ösztön. És ezek az impulzusok hiányoznak a férfi életében. És ezért ha vannak is az ösztönök, akkor mélyebben vannak. Tulajdonképpen mélyebbre kell ásni egy férfinak, ha úgy tetszik, tudatosítania kell, hogy apa leszek, apa vagyok, és apa szeretnék lenni. És abban a folyamatban, amikor ezt a nőben elindulnak ezek az impulzusok, az a kérdés, hogy segítenek-e esetleg egymásnak, a nő segíthet-e a férfinak abban, tehát egy leendő anyuka, segíthet a leendő apának abban, hogy közelebb kerüljenek ezekhez az ösztönökhöz, és egymást támogatva, egymást segítve ugyanolyan szintre hozzák föl ezeket az ösztönöket, vagyis az akarást, hogy akarok az lenni, akivé válok fizikailag, de hogy ez ne csak biológiailag történjen, hanem szellemi, lelki, tudatosítási szinten. Hogy aztán be lehessen tölteni azokat a feladatköröket, úgy tudjak jelen lenni, hogy már ne csupán emberként, fiatal emberként, vagy férfiként legyek ott, hanem apai szerepben.
Ha jól értem, akkor az apa szerepnek egy jó része, vagy az apai hozzáállásnak, vagy attitűdnek végül is belénk van kódolva a férfiakba, csak azt elő kell hívnunk?
Én úgy gondolom, hogy ez így van, és attól függ, hogy ennek az előhívásnak milyen előzményei voltak. Ha ezt tapasztaltam a saját példámon, a saját édesapámon, hogy ő benne aktívak voltak ezek a szerepek, akkor biztosan könnyebb ugyancsak fölébreszteni a saját ösztönöket. Ha pedig nem volt, akkor annál nehezebb, vagy az is segítheti, hogyha nem volt, akkor éppen, hogy olyan löketet adhat az, hogy a hiány fogja előhívni. Tehát nem arányos módon van ez, hogy ha nem volt, akkor nincs rá lehetőség, hanem éppen, hogy azt át lehet keretezni, azt a hiányt.
Ha jól értem, akkor az apa személyének vagy a szerepének a hiánya az egyfajta tudatosságra késztet minket, hogy megkeressük ezt a képet és pótoljuk, nem? És akkor ez az adja, hogy kicsit tisztábbba kerülünk ezzel, hogy mégis hogy néz ki ez.
Igen, ha nem volt édesapám, vagy nem volt jó édesapám, akkor ennek a hiánya adhat egy nagy löketet, viszont a kérdés az, hogy elhiszem-e magamról, hogy én más tudok-e lenni. Tehát ez a nagy kérdés. És hogyha elhiszem, illetve megtanulom azokat a fogásokat, amik gyakorlatban szükségesek ahhoz, hogy el is higgyem magamról, mondok egy példát. Ha nem hiszem magamról azt, hogy meg tudok fürdetni egy kicsi, tehetetlen, esetlen csecsemőt, illetve ha ezt nem tanítja meg velem valaki, akkor nem fog menni. Kicsúszik a kézből, tehát ezek olyan gyakorlati dolgok, És ezért azt fogom mondani, hogy inkább ne. Én sem láttam azt, hogy az édesapám tette ezt. Kisebb testvéreimnél, tehát vannak ilyen esetek, hogy lecsekkelheti, ellenőrizheti az ember, hogy milyen lehetett az, amikor én kicsi voltam. Tehát, hogy hogyan viszonyul az édesapa valakihez, vagy hogy igen. És hogyha igen, akkor elhiszem magamról, hogy én is úgy tudom ezt. Aztán rájövök, hogy lehet, hogy ez nem megy önmagától, valaki mondja már meg, hogy lehet, de az lesz a hozzáállásom, hogy én is belekerülhetek ebbe a szerepbe.
Néhány barátom mesélte azt, aki már apa szerepbe került, hogy nekik az volt egy nagyon-nagyon fontos pillanat, mikor először tényleg a karjukba fogták a saját gyermeküket, hogy úgy ott kapták meg azt a felismerést, hogy hoppá, és tényleg apa vagyok, és ez itt hús a húsomból és vér a véremből.
Egyrészt ezt alátámaszthatom, hogy életre szóló élmény az, amikor kezében fogja a gyermekét egy édesapa, meg egy édesanyja is. No de megint csak a valóságban az történik, hogy ez a pillanat nem egy ilyen idillikus állapotban történik. Ha belegondolunk, egy kórházi szoba, ahol nem az otthoni környezetben vagyunk, és egy apa, amennyiben beszélünk most röviden az apás szülésről, akkor ott van, de nagyon kellemetlenül érzi magát, mert nem tudja, hogy mi a szerepe. Egyébként zárójelben mondanám, hogy az lenne a szerepe, ezt rá szeretném erősíteni, hogy az a szerepe, hogy csupán jelen legyen ott a vajudó édesanyával, és ennyi, de hogy ezt be lehet tölteni, és akkor azt tudom mondani, hogy fontos vagyok itt, nincs több szerepem, de itt vagyok. Na most, hogyha ez nincs tudatosítva, akkor úgy érezhetjük magunkat, mi férfiak ott, hogy rossz helyen vagyunk, de kibírjuk. És a megszületés után sem az történik, hogy tegyük fel a keblünkre, helyeznék a gyermekünket, hanem csupán éppen, hogy meglegyen legalábbis szimbolikusan, vagy formailag jó, hogy apuka fogja meg, de nehogy lejtse. És ez az érzés van. Na most, ha mély pszichológiának a kutatásait komolyan vesszük, akkor kiderül, hogy ugyanúgy meg tud nyugodni egy csecsemő akkor, amikor nem csak az édesanyja keblére teszik a kisbabát, az újszülöttet, hanem az édesapának a keblére is, abban az esetben, hogyha a várandóság alatt az apa beszélt a még nem látható gyermekhez, a pocakban lévő gyermekhez, hogyha simogatta a párjának, a feleségének a hasát, ezt észleli a gyermek. Olyan kutatásokat végeztek, hogy a csecsemőnek ugye elektródákkal vizsgálják az agy működését, a reakciókat, a finom jelzéseket, és kimutatható, hogy megnyugszik. Tehát ezek nagy dolgok, hogyha hagyjuk, hogy velünk történjenek ezek meg, és akkor visszatérek arra, oda, hogy igen, nagy dolog ezt megélni, és akkor, ugye, hogyha ez egy nagy impulzus, hogy kezembe tartom, újra csak nem mindegy, hogy én, mint apa tartom a gyermekemet, hogy akkor most tudom-e, hogy mi a dolgom. Hogy elhiszem, hogy az én hangom is neki ismerős és megnyugtató, de hogyha elkezd mocorogni, akkor nem azonnal kell átadnom őt a anyának a kezébe, hanem hogy én is elkezdhetem felismerni az ő reakcióit. Nem baj az, hogy sír, hanem én is hozzá nyúlhatok a testéhez, tehát hogy észlelje az én jelenlétemet.
Gondolom, ahogy nő a gyerek, meg ahogy cseperedik fel, így az apai szerepnek a kihívásai is folyamatosan változnak, és másfajta alkalmazkodás, vagy fontos alkalmazkodást kívánni, és másfajta probléma megoldást. Hogy van ez később? Hogy alakul itt az apa szerep?
Igen, ezek az életszakaszok nagyon fontosak, tehát hogyha beszéltünk már arról, hogy a magzatkorban és a megszületéskor, hogy lehet jelen egy édesapa, akkor következik az, amikor már hazahozzák. Ez egy nagyon-nagyon fontos időszak, az 1-3-4 hónapos korig, mert lényegében a gyermek kiszolgáltatott, és bizonyára az édesanya az első személy neki, akivel abszolút kapcsolatban van, és apára ez úgy hathat, hogy ő a második ember neki, pedig ugyanúgy fontosak, abszolút egyenlőképpen, csak nagyobb a harca talán az apának, hogy közelebb kerüljön, akár fizikailag, vagy lelkileg. És hát elkezdődik az a folyamat, ami napi rutint jelent, egyrészt ki kell, hogy alakuljon, az, hogy működőképes legyen a család egy új taggal, tehát az időbeosztásra és a napi programra gondolva. Na és ez, hogyha kialakul, akkor az a kérdés, hogy ezekben a folyamatokban hogy tud az apa részt venni. Azzal együtt megint csak az a kihívás, hogy többi valószínű édesanyja van, az anyasági szabadságon, illetve az anyai feladatokkal otthon, és az apa többi valószínű időt tölt el otthontól, és amikor megjön, akár fáradtan, vagy idegesen, vagy a munkai terhekkel, akkor be tud-e vonódni abba a légkörbe, ahol nyugalomra van szükség a gyermeknek, illetve hogy ő tud-e az lenni, aki lenyugtatja éppen a fáradt feleségét, és bele tud-e segíteni a pelenkázásba, etetésbe, pöfisztetésbe, és egyéb szép nevelési dolgokba. És itt jön az a kérdés, hogy mit választ a házaspár? A könnyebbik dolgot, úgymond látszólag a könnyebbik dolgot, hogy mindent csinál édesanyja, és az édesapa, tegyük fel, csak annyit csinál, hogy kiviszi sétáltatni a babakocsit, de úgy előkészítve készen, azzal az instrukcióval, hogyha felébred a kicsi, akkor legyen kellő közelségben, a távolságban az apa, hogy visszatérjen addig, amíg még nem ordít a gyermek. Na, ez az a úgymond könnyebbik út, amit sokan választanak, hogy nem érzi az apa azt, hogy ő is el tudná látni a gyermeket. Nagyon kevés az a házaspár, és nagyon kevés az az édesapa, akik úgy bekapcsolódnak ebbe a szakaszba, hogy azt tudnák mondani feleségüknek, az édesanyának, hogy pihenjen le akár hosszabb időre, vagy nyugodtan menjen ő egy kicsit relaxálni, vagy akár egy hétvégére. Nekem volt egy ilyen tapasztalatom, amikor az első gyermekünk 3 hónapos volt, akkor a feleségem egy hétvégére elment egy szakmai napra. Ezt azért említem mindenhol, amikor ez a téma előjön, hogy számomra ez egy nagyon nagy dolog volt, egy hétvégét 3 hónapos gyermekünkkel megélni. Az olyan élmény volt, hogy akkor éreztem azt, hogy az apai izzadság mit jelent. Egyedül meg kellett oldania az etetést, a fürdetést, az öltöztetést, és előkészíteni a pelenkát, meg a rugdalózót. És akkor jöttem rá, hogy én is abban a szerepben voltam, hogy ilyen kész szetteket kaptam készhez, még hogyha szerettem is besegíteni, de nem voltam teljesen képben, hogy mi hol van. És ezek a tények befolyásolják az érzelmeinket, és attól függ, hogy milyen százalékban érezzük magunkat teljes apának, vagy csak úgy asszisztensnek. Na és amikor kiderült az, hogy elfogytak azok a bekészített szettek, amiket a feleségem elkészített, hogy túléljük ezt a hétvégét, elfogytak, és akkor ilyen kiszolgáltatott érzés, de mégis az a felelősség érzet ébredt fel, az impulzus indult el, hogy most rajta múlik az, hogy rendesen fel tudjuk-e öltöztetni a kisfiamat, és nagyon nagy sikerélmény volt az, hogy ez sikerült, sőt, mi több kimentünk sétálni őszi időben. Az igaz, hogy az történt, hogy, ahogy említettem, hogy apa izzadság az tökéletes volt, tehát, hogy megizzadtam kimenni őszben, ez ugye emlékezetes szintén. Na, de amikor kimentünk az utcára, és az első autó megállt, és egy ismerős hölgy lehúzta az ablakot, és az autóból észrevette, hogy nincs sapka a kisgyermek fején, akkor ezek olyan pofonok, amiket megélünk, és megkérdezzük, hogy mi kell még ahhoz, hogy jó apák legyünk, hogyha mindent beleteszünk, és akkor sem megy elsőre, és úgy gondoljuk, hogy az édesanyának ez úgy spontán jön, pedig nem biztos. És ezek azok a gyakorlatban megélt dolgok, amik vagy megakaszthatnak minket, és azt mondjuk, hogy feladjuk, úgy sem fog menni, úgy sem leszek jó, vagy azt mondjuk, hogy na, ez volt az első próbálkozás, második próbálkozás jobb lesz, segítséget is kérhetünk, nem kell, hogy a hős apa szerepet játsszuk, amikor nem szükséges, hanem azt mondjuk, hogy na, hogy ezt a napot is túléltük, és túléltük a hétvégét is.
Ahogy a gyerekek cseperednek, aztán milyen új szerepek jönnek elő még, vagy mégis milyen kívásokat tartogat mondjuk egy totyogó, vagy akár egy kisiskolás, hát vagy aztán a kamaszkor, az már egy külön történet, gondolom.
Én maradnák ennél az egyéves kornál, amikor már fel tud ülni, és felhúzza magát a gyermek, amikor már maga körül észleli a játékokat. Ez az az időszak, amikor úgy gondolja egy férfi, hogy na, itt fog elkezdődni az én szerepem, pedig ugye már beszélünk mennyiféle feladatról, amit eddig is tudatosíthattunk. Ebben a korban valóban fontos az, hogy játszunk a gyermekünkkel, merjük megfogni, és úgy, ahogy talán csak elképzeljük, hogy megfogjuk a gyermeket, és földobjuk 2 méterre fölfele, és sikít ő is, meg az édesanyja is, legszívesebben letiltana minket, vagy kiküldene. Na, ezek azok a dolgok, amik úgy gondolom, hogy nem csak a filmekbe valók, hanem valós életbe. De kérdés az, hogy ezeket megengedjük-e magunknak, vagy hozzájutunk, megint csak elhisszük-e magunkról, hogy ez egy fontos dolog, hogy az még védtelen gyermek megérezze azt az erőt, ami bennünk van, és hogy erősebb a kezünk, mint az édesanyájé, és azt, hogy ő beléje szívódjon az, hogy van, aki erősebb nála, és megvédi őt, tehát bizalmat tudjon szavazni nekünk, és hogy ő még maradhasson kicsi gyengéd, és hogy nem kell, hogy ő legyen az erős. Ez gyakran elő szokott fordulni, hogy a szülők mondják, hogy nem lehet bírni a kisgyermekkel. Ez is az egyik oka annak, hogy a gyermek próbára teszi a szüleit, hogy mennyit bírnak, és próbálkozik.
Meg úgy látom, hogy az anyai erők mondjuk tényleg a biztonságot adják, és az anyai szerep az abszolút teljes biztonságot vissza lehet térni. Az apai erő, vagy az apai szeretet meg kicsit olyan vadabb, hogy benne van az, hogy egy kicsit a világ felfedezés és a határoknak a keresés, és a határok bővítése, nem?
Elérkezünk az apai egyik szerepéhez, a felfedező, az alkotó, az, aki új dolgokat hoz létre, vagy mer előbbre lépni. Ugye az anya az, akihez hozzá lehet bújni, tehát hogy visszatérni, az apa pedig az, aki lát is a gyermek, hogy előre megy, eltűnik, de visszajön. Tehát ezeket a távlatokat hozza közelebb az apa azáltal, hogyha ő is a magával viszi. Itt is talán már csak nosztalgikusan szoktunk arról beszélni, hogy jaj, milyen az, amikor egy apa, nem tudom, valamit barkácsol, vagy kimegy és fát vág, vagy fölmászik a fára és szedi a almát, és hogy vajon a gyermek ebben követi-e őt, vagy kezébe foghatja a kést, vagy a fejszét. Hát ezek a veszélyes dolgok, de valóban ezek szimbolizálják azt, hogy az újat felfedezni, és megtanulni bánni ezekkel az életben veszélyes dolgokkal. Az a szerep, hogy megtanítani azzal, hogy közösen teszünk valamit. És ez nem hiszem, hogy mindig csak a veszélyes dolgok kellenek, hogy legyenek, hanem abszolút azok a hétköznapi dolgok, amikkel egyébként is találkozik a felnőtt, és hogy ebbe hogyan vonja be a szülő a gyermekét.
Ugye az is fontos, szintén azt hiszem a lélektan mondja, hogy a gyerekeknél ugye az utánzás az olyan nagyon-nagyon fontos tanulási folyamat, és hogyha látja az apát és bekapcsolódik és követi, akkor így tud beletanulni dolgokba.
Észreveszük azokat a mintákat, mint hogy a gyermek utánozza a felnőtteket, akarva akaratlanul, sőt, mi több, hogy nem csak azt, amit lát, hanem ha elindul valamilyen lépésekkel, vagy valamihez hozzáfog, akkor a felnőttek azt mondják, hogy olyan dolgokat is úgy tesz, mint amit nem láthatod. Tehát, hogy ahogy mi például a munkahelyünkön viselkedünk, vagy valamihez értünk, akkor az kibontakozik a gyermekben, hogyha közel érzi a felnőtteket.
És mi a helyzet, hogyha már tényleg cseperedik aztán a gyermek egyre inkább?
Minél nagyobb a gyermek, annál többet felfedez, annál több dolgot mozgat, és több fele elindul. Az apa is szerep lehet az ebben, ami fontosat hozhat ebbe, hogy ne a tiltás legyen az eszköze, hanem az, hogy együtt kipróbálunk valamit, és a serkentése a játszásra, arra, hogyha kipróbálunk valamit, és nem sikerül, akkor ez nem egy negatív dolog, hanem tanulni lehet abból, és az a minta, hogy hogyan küzdünk meg akár a problémákkal, vagy az akadályokkal, megküzdési stratégia itt kezd kialakulni a gyermekben. Ha látja azt, hogy lehet az érzelmekkel bánni, akár a harcokat, hogy csupán valamilyen agresszióval lehet-e oldani, vagy a feszültséget hogyan lehet helyre rakni, hogyan lehet az erővel bánni, ami bennünk van. És a másik oldalon, hogy hogyan lehet mégis érzékenyen és szeretetteljesen viszonyulni egymáshoz. Úgy gondolom, hogy aztán minél nagyobb a gyermek, tehát hogy akár kis iskolás, akkor türelmet gyakorolni szülőként az egyik nagyon fontos dolog, hogy, hogy türelmesek legyünk abban, amikor fejlődik, és látjuk, hogy nem úgy teszi a dolgokat, vagy elront akár dolgokat, amiket naponta használunk. Tehát nagyon fontos a türelem, mert itt dőlnek el azok a dolgok, hogy motivált lesz-e a gyermek, és kibontakoztatja-e azokat a dolgokat, amelyek benne vannak. Hát ha vesszük aztán a serdülőkort, akkor abszolút az elfogadás, az az áthidalása ennek a kornak, tehát hogy esélyadás annak, hogy áthidaljuk közösen azt a szakaszt, amikor az identitása alakul, és bizakodva abban, hogy ha mi megtettük tudatosan azt, amit tőlünk telt, akkor bízhatunk abban, hogy bár egy időre elhagyja ezt a mintakövetést, ami nehéz egy szülőnek látni, hogy teljesen elutasít mindent, de mégis bizakodnunk kell abban, hogy ez egy átmeneti időszak, amikor el kell, hogy engedje ő azokat a dolgokat, amiket mondjuk tőlünk tanult, és ő maga kell, hogy majd felfedezze azt, hogy ezek hiteles dolgok, és hitelesen választani fogja valószínű azt, ami valósan jó.
A kamaszkorban ugye azért már elég erősen beindul a biológia, meg egyéb tényezők, és ott a fiúknál és a lányoknál kicsit elterülnek az igények. És ha jól tudom, akkor a fiúknál az apa szerepe kulcsfontosság, ugyanis ő az, aki gyakorlatilag a gyereki létből, a fiúságból át tudja vezetni a férfi létbe, a felnőtt férfi létbe, a fiát gyakorlatilag.
Igen, egy nagyon érdekes folyamatról van itt szó, hiszen ha boldogok vagyunk gyermekkorban, és örülünk annak, hogy ugye, egy jó édesapánk van, akkor talán annál nehezebb elhagyni ezt a gyermekkort. Mert hogy ez egy élvezhető dolog, bár mindenünk megvan ahhoz, hogy átlépjük azt a lépcsőfokot, hogy fiatalként aztán felnőtté váljunk. Mégis nehéz ez a elszakadás ettől a szereptől. Apai jelenlét az, amely ebben olyan serkentő és motiváló erővel bír, hogy hozzásegítsen ahhoz, hogy egy gyermekből, egy fiatalból férfi legyen.
A kedves hallgatóinknak mondom, hogy igazából ezeknek a témaköröknek a megnyitásával gyakorlatilag csészével próbáljuk kimerni a tengert, ezért bátran merem kijelenteni azt, hogy a jövőben ezekhez még vissza fogunk térni. Tehát szinte biztos, hogy a jövőben például az apa-fiú és a fiúból férfivá válás témájával külön is fogunk foglalkozni, és még egyéb felmerült témákat is csak éppen, hogy megvillantottunk, és ezek is elő fognak jönni. És talán kicsit még térjünk vissza a lányokhoz is. Milyen lányos apának lenni, vagy milyen ez a különböző élethelyzetekben?
Minden olyan férfiban, aki lányos apa, felmerül az az érzés, hogy kicsit lágyabban, vagy nőiesebben kell talán hozzáállni a lányhoz, vagy az az érzés, hogy na, hogy őt jobban kell védeni, jobban kell résen lenni, vagy őt jobban kell körülvenni. Ez is egy bizonytalanságba állítja az apát, hogy akkor most hogyan kell. Tehát, hogy eddig erős férfit akarta, férfinak a szerepét akarta betölteni, most mi van akkor, hogyha kislány születik, lehet-e ő vele ugyanúgy fölfedezni a világot, és én úgy tapasztalom, és úgy látom a legjobbnak, hogy nincs szükség valamilyen nagy különbségre abban, hogy fiút vagy lányt nevelünk, ugyanúgy a világot hasonlóképpen felfedezhetjük a kislányokkal, mint a kisfiúkkal. Úgy gondolom, hogy a fiúkkal ugyanúgy, ha fára mászunk, akkor a lányoknak is ez kijár, és ugyanúgy, ahogy a kislányokkal, hogyha táncra perdülünk, hogyha zenét hallunk, és ő indítja azt, hogy apa, táncoljunk, akkor ugyanúgy ez kijár a fiúknak is, hogy a mozgás, a ritmus érzék. Egyiküket se jó, hogyha megfosztjuk ezektől, csak azért, mert te fiú vagy, és te pedig lány. Az apákhoz szólnék, hogy ha megadatott az, hogy apák lehetünk, akkor ne akarjunk tökéletes apák lenni, hanem jelenlévők és elérhető apák legyünk, akik tudunk nem csak reagálni az igényekre, hanem mi is kezdeményezők vagyunk, és magunkkal kezdjük azt, hogy elhisszük magunkról, hogy jó apák vagyunk, ezzel megtámogathatjuk gyermekünket, hogy ők is elhiszik, hogy ők jó gyermekek, és be tudjuk tölteni a saját szerepünket.
Mai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak, jövő héten újra jövünk. Búcsúzik Önöktől a műsor szerkesztője Berta Péter
és Sül Tamás.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!